A műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották, a viszont hallásra. Most elhangzott adásunkat holnap este 22 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Patrióta kiáltványt fogadott el az Európai Jövőért Bécsben. Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Fidesz elnöke, Herbert Kickl-lel, az osztrák szabadságpárt elnökével, valamint Andrej Babis korábbi cseh kormányfővel, az ANO párt elnökével. Kickl bejelentette, új pártszövetséget hoznak létre, Patrióták Európáért névvel. Orbán Viktor arról beszélt, új korszak kezdődik, amelyben ez az európai frakció megváltoztatja a politikát. Babis pedig arról szólt, az együttműködés nyitott minden hasonlóan gondolkodó előtt. A Magyar-Európai Unió soros elnökség központi célkitűzése az európai versenyképesség erősítése, közölte a területért felelős miniszter hétvégén a Kossuth Rádióban. Bóka János elmondta, szeretne valódi európai tőkepiaci uniót teremteni, amelyben erősebbek lennének az infrastrukturális és energetikai összeköttetések, továbbá olyan iparpolitikát kialakítani, amely együttműködésben valósítaná meg a nagy célkitűzéseket, például a zöld átmenetet. A ma elkezdődött magyar uniós elnökség napirendjén az illegális migráció problémája is szerepel, mondta el a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója reggel a TV2-n. Bakondi György hangsúlyozta, a magyar elnökség valóságos problémákat állít a középpontba, és felhívta a figyelmet arra, hogy 2015 óta évi 1 millió illegális bevándorló érkezik az unióba. Az emberek akarata megváltozott ebben a kérdésben. A választások eredménye azt mutatja, hogy eltér a brüsszeli döntéshozóiktól, hangsúlyozta. 66 hatásértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az ORFK a távirati irodát. Az elmúlt héten az ország területén, idén az eddigi legtöbbet, 112 hatásértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. Embercsempészés miatt két gyanúsított ellen indult büntető eljárás. Az ukrán-magyar határszakaszon 7347-en léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 6931-en nyilatkoztak úgy, hogy onnan érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 49 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Emmanuel Macron francia államfő széleskörű demokratikus és republikánus összefogásra szólított fel a nemzetgyűlési választások egy hét múlva esedékes második fordulójában a Marine Le Pen által fémjelzett nemzeti tömörülés ellen, amely a felmérések szerint 34%-os támogatottsággal az élen végzett az első fordulóban. Le Pen közölte, Macron táborát majdnem sikerült eltörölni a választások első fordulójában. Felszólítom önöket, hogy csatlakozzanak a szabadság, biztonság és testvériség koalíciójához, sürgette a szavazókat. Mától megszűnt a kötelező akciózás rendszere a boltokban. Indoklásként a Nemzetgazdasági Minisztérium azt írta, a kormány az inflációs folyamatokat, valamint a kapcsolódó intézkedésrendszert vizsgálva megállapította, hogy elérték a céljukat, ugyanakkor a kiskereskedelmi szereplők közötti fokozott versenyt továbbra is fenn kell tartani, mert a családok érdekeit szolgálja ez. A kormány mindezekből következően arról döntött tehát, hogy július 1-től kivezeti a kötelező akciózást, míg a verseny támogatása érdekében folytatja az online árfigyelő működtetését, összegezte a tárca. Idén áprilisban a kivitel volumene 13, a behozatalé 2,5%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Az aktívum 1 milliárd 700 millió eurót tett ki, az egyenleg 1 milliárd 400 millióval javult az egy évvel korábbihoz képest, jelentette második becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az egyenleg 17 millió euróval kisebb többletet mutatott az elsőre közöltnél, márciushoz viszonyítva az export kiigazított volumene 1,2, míg az importé 1,8%-kal csökkent. A magyar építőanyaggyártók felkészültek a most induló otthonfelújítási programra, a támogatott építőanyagok hazai forrásból elérhetőek, és a megnövekedett kereslet miatt sem kell az árak emelkedésére számítani, közölt az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A program első ütemében a korszerűsítéshez elérhető 108 milliárd forintos keretösszeg gyorsan kimerülhet, ezért a gyártók a program következő lépéseinek mielőbbi kialakítását is szorgalmazzák. A British Airways Londonból Hongkongba tartó járata a késő esti órákban egy utas rosszulléte miatt megszakította útját Budapesten, közölte a Budapest Airport. Az állóhelyen az utasok kiszállítása megszokott módon azonnal elkezdődött. Kis repülőgép zuhant egy francia autópályára tegnap, a fedélzete lévő két utas és a pilóta életét vesztette. A német rendőrség lelőtt egy iráni férfit, aki egy Nürnberg közelében lévő vasútállomáson tegnap késsel támadt három járőröző rendőrre. A feltételezett indítékról nem közöltek semmit. Végül az időjárásról. Sokat süt a nap, de az erőteljes gomoly felhő képződésből akár hevesebb viharok is kialakulhatnak. A csúcsomérséklet 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Agria nyári játékok.
Marica grófnő.
Kálmán Imre örök klasszikus a július 12-én 21 órától az Egri Várban.
Húzzad csak kivirágos virradatig.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Pásztor Károly, címzetes apát, pápai prelátus, címzetes esperes, nyugalmazott plébános, életének 93. papságának 70. évében, szentségekkel megerősítve a közelmúltban, június 22-én elhunyt, akinek papi elmondata következő volt. Én vagyok a feltámadás és az élet. A mai adásban ráemlékezem egy 2020-ban rögzített riportommal, melyet fogadjanak szeretettel. Pásztor Károly nyugdíjas plébánost Mária Pócsi otthonában kerestem fel, nem véletlenül, hiszen a közelmúltban ünnepelte vasmiséjét, vagyis pappá szentelésének 65. évfordulóját. Még kimondani is csodálatos, drága atya. Szívből gratulálok ehhez a szép évfordulóhoz.
Köszönöm szépen, hát Isten ajándéka. Csak neki köszönhetem, mert ez az ő ajándéka és az ő jósága.
Legyen olyan kedves, beszéljünk gyermekkoráról, családjáról. Kezdjük a pályafutás elején. Milyen családba született Ön bele, és mit tudhatunk gyermekéveiről?
Vállai származású vagyok. Családunkban voltak papok. Tenfli Gyula, nyiradonyi plébános, ugyancsak Egerbe végzett, és ő irányított engem Egerbe. De Vállajon nagyon sok papi hivatás volt, úgyhogy az én időmben volt, hogy egyszerre 4 kis pap is volt a templomban.
És vallásos családba született Ön bele. Azt olvasom, hogy aratáskor is együtt ment a testvéreivel, az édesanyjával, és gyakran imádkoztak.
Igen. Vallásos család volt, hát édesanyám papnak a testvére, Tenfi Gyula testvére volt, de a központ a templom volt. Hétköznap nagyon sokat dolgozott a család, de a vasárnap volt a minnyájunk számára, amikor együtt voltunk, amikor örültünk, és a templom volt az, ahol felüdültünk, megerősödtünk, és utána megint dolgoztunk.
Hány testvére született?
Öten voltunk testvérek, én a ötödik voltam a testvérek közül.
Ön volt a legfiatalabb?
Igen.
És nem is volt kérdés, hogy a papi pályát, a papi hivatást választja? Visszaemlékszik arra, hogy mi volt az a döntő pillanat, amikor megfogalmazódott önben, hogy pap szeretne lenni?
Hát mondjuk ez úgy volt, hogy gyerekkoromban mindig mondták, hogy pap leszek, én meg örömmel vettem ezt, boldogan. Édesanyámmal boldogan mentem templomba, Láng Gyula volt a plébános, aki a Válai templomot építette, csodálatosan énekelt, nagyon kedves volt, és én nagyon boldog voltam, minisztráltam neki, és örömmel készültem arra, hogy én is pap legyek.
És pap is lett.
Igen, Isten kegyelméből, igen.
Méghozzá Egerben az Egri szemináriumban végzett és tanult.
Igen, 11 évig voltam az Egri szemináriumban, mert első gimnáziumban már oda vettek föl, 42. szeptember 6-án, és az első két gimnáziumot, akkor még 8 gimnázium volt, ott végeztem, aztán a háború bejött 45-ben, 46-ban, nem tudtam visszamenni, majd 46-tól ott végeztem a gimnázium felső 4 osztályát, 5-6-7-8. Osztályát, meg a 5 év teológiát, úgyhogy Egri szemináriumban 11 évig voltam.
És milyen emlékei vannak az Egri szemináriummal kapcsolatosan?
Hát nagyon szép emlékeim vannak, nagyon szerettem a szemináriumban lenni, mondjuk második otthonom, többet voltam a szemináriumban, mint saját otthonomban. Igazán, ugye mondjuk, ha bármikor ott jártam, vagy bármikor arra járok, mindig egy kis családi vagy otthoni emlék él bennem.
1955. június 19-én szentelték pappá Egerben. Dr. Endrei Mihály püspök szentelte pappá?
Igen. Akkor Capik érsek úr Helsinkibe volt a béke konferencián, és nem ő tudott bennünket szentelni, és segédpüspöke volt az egyházmegyének Endrei Mihály, és akkor így ő szentelt bennünket.
Hány papot szenteltek azon az év folyamon?
17-en voltunk.
17-en?
17-en voltunk, igen. Még ketten vagyunk, Kuklai Antal atya él még, a többiek meghaltak.
Idén mindketten vasmiséjüket ünnepelték.
Igen. Őt is köszöntöttem, de így sajnos ugye ő se tudott eljönni hozzám, én se tudtam oda elmenni hozzá.
De a telefon segítségével tartják a kapcsolatot.
Igen.
Térjünk még vissza életére, pályafutására. 1955-ben tehát pappá szentelték Egerben, ezt követően pedig káplánként szolgált, elsőként Abátszalókon.
Igen, ez volt az első helyem, talán a legnehezebb helyem is, mert akkor nagyon-nagyon Isten ellenes hangulat volt. Az egyházközségben egyetlen hittanóra se volt. Csak úgy, akit a templomba tudtunk eszinte várni vagy becsalogatni, azokat tudtam tanítani. Azután pedig két filia volt, ahol egyik osztályban két gyerek volt, a másikban pedig 4 gyerek, és őket tanítottam. De hittanórán mindig egy pedagógus is bent volt, és ő ellenőrizte, hogy nehogy a népi demokrácia ellen tanítsam az első osztályú gyerekeket.
Nem volt egy könnyű időszak akkor ez?
Nagyon nehéz volt, mindenben figyeltek bennünket, és a gyerekek, mikor jöttek hittanórára, a templomba volt a hittanóra, volt, aki korábban jött, volt, aki későbben jött, és a kápláni fizetésemből akkor 500 volt a káplani fizetés, amiből 250-et leadtunk eltartásra, 50 forintot békekölcsönre, és így 200 forint maradt nekünk, és vettem egy labdát a gyerekeknek, hogy játszanak addig, míg összegyűlnek. És pár nap múlva már a tanácselnök hivatott, hogy futballcsapatot szervez káplán elvtárs, és erre nincsen joga, csak a kisznek, ezért a labdát hozza be, és be kellett vinni. Aztán Endrei püspök úr oda jött bérmálni, és hogy egy kicsikét fölkészítesem a híveket is, összehívtam őket énekelni. Ugyancsak hivatott megint a tanácselnök, hogy énekart nem szervezhet senki se, csak a KISZ, és ezért szüntese be a híveknek a toborzását. A gyerekek eljöttek, és akkor elsőket tanítottunk, hát alig tudtak valamit, és én is kezdő voltam, de sokan össze-vissza jöttek, viszont a bébánsúr bejelentette, hogy fél ettől fél kettőig van a hittanóra. Gyerekek sokszor késtek, és én hittanórát kicsikét kihúztam, de a plébános urat már annyira megfélemlítették, hogy bejött és fél kettő után a gyerekeket kikergette. Nagyon borzasztó volt a félelem és a terror abban az időben.
Kaplánként Abátszalókon, Edelényben, Jász Szent Andráson, Demecserben, Jász Kiséren, Miskolc Új Diósgyőrön, Nagykálóban, Egyeken, és Egerben a Nagyboldogasszony plébánián is szolgált.
Igen.
Ezekben a nem könnyű időszakokban milyen volt akkor a hitélet? Ahogy említette, a gyerekeket próbálták a Jóisten felé vezetni, de mondhatjuk úgy, hogy ez sikerült is, hiszen abban az üldözött világban sokkal erősebb volt az emberek hite, mint manapság.
Igen, igen. Ez volt az örömünk, hogy akik jöttek, örömmel jöttek, és sokszor sok gyerek volt, ez volt az örömünk a gyerekek tanításában, meg a hívek buzgóságában. Hát ez természetesen minden egyházközségben más volt, de azért a hívekben volt hit, és minket ez tartott meg, hogy nem hiába élünk, nem hiába fáradunk, és van miért vállalni az áldozatot.
Ezekből az időkből van valamilyen szép emléke, amelyre szívesen emlékszik vissza, és amely mind a mai napig meghatározó az ön számára emlékezetes eseményként. Van ilyen történetünk?
Mondjuk volna sok is, például Demecserben 4 filia volt, és minden nap másba mentem, hittanórám, gyerekek rengetegen jöttek, sokszor alig fértek az osztályba, és akkor este pedig ott maradtam, és szentmisét végeztem a hívekkel, nagyon buzgón énekeltek, imádkoztak, én későn mentem haza. Ez minden nap más filiában volt, hát élt az egyházközség. Akkor volt bérmálás, és Beszenóci érsek úr, nem tudom, érsek volt-e már akkor, vagy csak helynök volt, jött bérmálni, és több mint 1000 bérmálkozó volt.
Még kimondani is csodálatos, több mint 1000 bérmálkozó.
Igen, 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 mert már előtte talán 8 éve volt bérmálás, akkor ugye nem lehetett bérmálnia a főpásztoroknak, és ugye jöttek. A katonák is, mikor hazajöttek húsvét előtt szabadságra, akkor jöttek katonaruhába is gyóni. És hát örömünk volt az a igazság.
Plébánosi kinevezést Bakta Lóránt házára kapott. 1989-ig szolgált Bakta Lóránt házán. Milyen volt ott a hitélet?
Nem sokan voltak a baktai hívek, de buzgók voltak. 5 filia volt. Öröm volt például, amikor nagy hét volt, szentségimádást tartottak a 3 szent napon, azután farsangi szentségimádáson, a nagyobb ünnepeken a kis templom tele volt egészen. Úgyhogy örömmel szolgáltunk, a hívek mindenben segítettek, tehát valami probléma volt, mindenben ott voltak és végezték a munkát például. Akkor villamosítottuk a harangot, és jelentkezett egy vállalat 24.000 forintért, hogy megcsinálja, és összejöttek a helybeli mesterek, és 4.000 forintért minden munkát elvégeztek, és volt harangunk. De mindenben így volt, a kert körül rengeteg fa volt a templom kertben, és a sok levelet a hívek összeszedték, elvitték, rendbehozták, de a kertben is bármi probléma volt, segítettek. Tehát mondjuk nem voltunk egyedül, a hívekkel együtt voltunk.
Thank you.
Vasmisés szentbeszédéből idézek, amelyben felidézte a már elfeledett mesterséget, a drótos tót munkáját, aki hátán a szerszámaival kerékpárral járta a falvakat, és bekiáltotta a házakba drótozni, fótozni, fazekat fódozni. Nos, ezt a mesterséget az ön papi hivatásával állította párhuzamba, Dzsida Jenő Menni kellene házról házra című verse alapján. Ilyen volt akkor az ön szolgálata?
Hát ez volt igen, ugye. Amikor tudtunk, mentünk filiákba és házakba, még házszentelés volt Baktar Orránt házán, 2 hónapig házat szenteltünk, ez nagyon fáradtságos volt, végül már alig bírtuk, de nagyon boldog voltunk, hogy én ugye ott 19 évig minden házba, minden családba el tudtam menni, a Máterbe is, a Plébánia községbe és a filiákba is. Sőt, még akkor szomszéd Ramucsa házán beteg volt a plébános, még oda is mentem segíteni.
Bakta Loránd háza után pedig Pócs Petriben folytatta lelkipásztori szolgálatát 2010-ig. Nos, milyen volt az ottani hitélet?
Hát Pócs Petriben más volt a helyzet, Bakta Loránd házán ott volt a sok filia. Pócs Petriben együtt volt, és csak 2 filia volt, Mária Pócs és Kisléta, de mondjuk itt még több öröm volt, mert a hívek együtt voltak, és régi buzgóság volt bennük. Hagyomány volt, a hívek jártak templomba, megtöltötték a templomot, vasárnap 2 szentmise is volt, volt hagyomány, szentségimádás, a hívek összegyűltek, mégis a régi imakönyvekből, az örök imádásból még végezték az imaórákat. Abban az időben újból kiadták a örök imádás imakönyvet, és több mint 100 könyvet megvettem, és a hívek szinte zsolozsmáztak. Nagy héten, mind a 3 szent napon több mint évfélig ott voltak a hívek, imádkoztak, és máskor is eljöttek, nagyon sok szép örömen volt az ő buzgóságukban.
Jelenleg pedig a település filiájában Mária Pócson tölti nyugdíjas éveit. Itt beszélgetünk a Mária Pócsi közösségi ház épületében. Hogyan telnek most a mindennapok, a nyugdíjas mindennapok? Misézik még atya?
Igen, minden nap természetesen, minden nap. Hát ez a jó Istenek és a szűzanyának ajándéka, ami most élek, mert most tényleg már nincsenek adminisztrációs gondjaim, problémáim, azonban itten, amit tudok, segítek. Tehát tudom, hogy én csak egy nyugdíjas vagyok, és az a feladatom, hogy segítsek a plébános úrnak. Tehát soha semmibe bele nem szólok, vagy semmibe nem mondom el a véleményemet, csak ha kérdeznek, mindenbe, amivel tudok, segítek.
Válajon született. Fontos az ön számára ez a település. Azt olvasom, hogy az édesanyjával 6 évesen gyalog indultak el Válajról a Mária Pócsi szűzanyához. Összekulcsolt kézzel imádkozott és térdepelt a szűzanya előtt, hogy távol lévő testvérei hazajöjjenek, önből pedig pap lehessen. És mindkettő dolog sikerült, mert hogy a testvérei is hazajöttek, meghallgatásra kerültek az imái, és önből pedig pap lett.
Igen, ez teljesen így van, igen. Azért is boldog vagyok mostan, hogy itt lehetek, és még szívesen szolgálok a szűzanyának. Ha bárhonnan jönnek hívek és kérnek szentmisét, akkor megyek és szívesen a bazilikában is végzek szentmisét, mert például jelentették az ajaki hívek, hogy ők jönnek kerékpárral és kérnek szentmisét. Bármikor szívesen szolgálok, még ha jó Isten erőt ad.
Mária Pócs közelében található Nyír császári és a Szent Pió atya tiszteletére felszentelt templom búcsú ünnepén is részt vettünk a közelmúltban. Rádiónk, a Szent István Rádió élőben is közvetítette a szentmisét. Nos, ön is ott volt annak idején a Nyír császári templom alapkőletételénél, és természetesen a már felépült templom megáldásánál, megszentelésénél. Ez is egy különleges pillanat volt az ön életében.
Igen, a templom alapkövét én áldottam meg, és ez éppen május 2-án volt, a horvát atya hirdette is, ő akkor oda volt Olaszországban, Pio atya helyén, és akkor, ahogy mentünk délután 2-re, az ég borús volt, de olyan sötét volt, hogy azt mondtam, mert 2 ember jött velem, a gondnok úr, meg a világelnök, mondtam, kicsit állunk a kocsiból, mert itt nem lehet semmit sem tenni, ugyanis ahol a kápolna van, az egy nagy rét volt. és otthon ki se szállunk, mert itt ugye olyan nagy eső jön, vagy esetleg felhőszakadás, hogy nem tudunk semmit sem csinálni. És ahogy megálltunk, úgy kicsit kinéztem a szélvédőm, és egy picike, mondjuk tenyérnyi fehérség volt az égbolton. És figyeltem, és ez elkezdett változni, elkezdett fehéredni, és rövid idő alatt úgy megtisztult az ég, hogy a szertartást gyönyörűen el tudtam végezni az alapkő megáldást. Úgyhogy Pió atya csodájának tartottam ezt.
Köszönöm szépen, hogy elmondta és megosztotta velünk ezt a szép példát.
Hát ez a Jóisten ajándéka, ugye az életünket Isten adta, és hogy meddig élünk, ez a Jóisten ajándéka. Eddig megőrzött, ha megőrzött, én ajándéknak veszem, és szívesen szolgálok, ha a Jóisten tovább is erőt ad.
Mert hogy még önellátó, tehát ellátja magát, atya.
Igen, hála Istennek el tudom látni magam, úgyhogy én nagyon jól élek, ez jól értelembe véve.
Elégedetten.
Boldog vagyok, igen. Ezt a házat én építettem természetesen a püspök úr engedélyével, ugyanis akkor még az iskolában volt a hittanóra, de csak szombaton lehetett az iskolába menni, és szombaton meg be volt zárva az iskola. A templom pedig hideg volt, és akkor kértem a püspök atyát, hogy hadd építhessek itt legalább egy kis termet, hogy szombat-vasárnap a gyerekeket összehívjam. És a püspök atya akkor mondta, hogy építs mellé meg egy kis szobát, hogy esetleg egy kitoktatónak, vagy egy kántornak, vagy egy harangozónak, és akkor a kettő együtt lesz. És hát nem is sejtettem, mert eszembe sem volt az, hogy ide jöjjek, hiszen nagyon vigyáztam arra, hogy ha én nyugdíjas vagyok, akkor ne szóljak bele a utódom életébe, hanem ahogy említettem, mindenben segítsek, és mindenben támogass, és most is boldog vagyok. Most is helyettesítem, István atya oda van mostan valahol szabadságon, és a héten én helyettesítem örömmel.
Vannak-e még álmai, vágyai atyának olyan tervek, célok, amelyekért imádkozik a Jóistenhez?
Hát most már csak az, hogy mindvégig hűséges maradjak. Ez a vágyom, amíg a Jóisten erőt ad.
Valamint, hogy hát vállaljon is, legyenek még papi hivatások. Hiszen annak idején, ahogy említette, szülő településéről jó néhány papi hivatás elindult, úgyhogy van miért imádkoznunk papi hivatásokért.
Igen, hát ez a fájdalmam, hogy ott abban az egyházközségben, ahol említettem, hogy volt, hogy 4 kis pap is volt egyszerre, azóta nem volt papi hivatás. Azt jelenti 65 éve, úgyhogy amikor ott vagyok, mindig megemlítem ezt, már jól tudják. Volt ennek mondjuk objektív oka is, hogy miért így van, de hát sajnos a körülmények is így hozták. A község most előregedik, fiatalok elmentek, de hát sajnos a mi családunkból is többen indultak el, de végül nem maradtak meg. Ez nagy fájdalmam, mindig az volt, hogy milyen jó lenne, ha amin van, oda tudnám adni az utódomnak. De egyedül gyermektelen vagyok. Igen.
Vasmise és papi elmondata pedig az Úr kegyelméből énekelek. Mire utal ez a mondat, és miért ezt választotta jelmondatául?
Igen, szándékosan ezt választottam, mert ha végignézem az életemet, ugye annyi minden volt, ami alakulhatott volna így is, meg úgy is. És ahogy alakult, jól alakult, és azt látom, hogy Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, ugye méltatlanul idézem Szent Pált, de tényleg a Jóisten kegyelme ott volt, a szűzanya segített és kísért és vigyázott rám életemben.
Pásztor Károly pápai prelátusnak, címzetes esperes apátnak, nyugdíjas plébánosnak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, gratulálok Vasmiséjéhez, és természetesen jó egészséget és a Jóisten áldását kívánom további életére is.
Köszönöm szépen, hallgassa meg a Jóisten. Amíg a Jóisten ad erőt, szívesen szolgálok, hogy meddig, hát ez az ő titka.
Az elhangzott riportot 2020-ban rögzítettem, és ezzel a riporttal emlékeztem a közelmúltban elhunyt Pásztor Károly címzetes apátra, pápai prelátusra, címzetes esperesre, nyugalmazott plébánosra. Nyugodjon ő békességben, a Jézus Mária szent nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. Éves lett Schell Alfonz atya. A hosszú élet titka, fontos felfedezni Jézus példáját és tanítását. Interjú a Chicago környéki magyar lelki pásztorral. Nem egyedül jártam az utat, hanem ott volt Jézus mellettem, vallja a májusban 95. életévét betöltött Schell Alfonz atya, aki a kelet-chicagói magyar plébánia vezetője volt 45 éven keresztül. Május 16-án ünnepelte a jeles születésnapját a szombathelyi származású, de a II. Világháború után Ausztriában, majd az Egyesült Államokban letelepedő Fonzi atya. A chicagói magyar konzulátus küldöttsége is felkereste és köszöntötte az idős lelkipásztort születésnapja alkalmából. Amikor hosszú és érdekes életéről kérdezzük, és buzdítjuk, hogy ossza meg írott formában is nemzettársaival ezt a szolgálatban gazdag életpályát, hangsúlyozza. Nem mernék elkezdeni önéletrajzot írni, mert az emberek nem hinnék el, amik történtek velem. Olyan csodálatos módon segített meg mindig a Jóisten, hogy az emberek azt mondanák erre, a véletlen műve. Ha ilyen hosszú 95 éven keresztül ismétlődik meg, nem lehet elfogadni ezt a magyarázatot. Sokkal mélyebb oknak kell lennie, mondja a telefonos interjúban Schell Alfonz atya. Amikor a hosszú élet titkáról faggatjuk, rámutat. Fontos felfedezni Jézus példáját és tanítását. Jézus sok problémától mentett meg, és felkészített arra, hogy amikor megjelenek valahol, mindig egy kis örömet, hitet és reményt tudjak az emberek lelkébe önteni. Most hallgassák meg a Chicago környéki magyar lelkipásztorral készített beszélgetésünket. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió vonalában Schell Alfonz atyát, a kelet-chicagói Szent Háromság plébánia korábbi vezetőjét. Fonzi atya május 16-án töltötte be 95. életévét. Kedves atya, a Vatikáni Rádió hallgatói nevében is Isten éltesse sokáig, és reméljük, hogy együtt ünnepelhetjük majd a 100. életévét is.
Nagyon szépen köszönöm az üdvözletet, és a papi áldásommal viszontszom.
Nagyon szépen köszönjük. Hogyan ünnepelte ezt a jeles évfordulót?
Egy nagyon érdekes dolog volt, több barátom meghívott ilyen kis rövid vacsorára vagy ebédre, de a tetőpontja gondolom az volt, mikor este a otthonomba, mert van egyházmegyei engedély arra, hogy nyugalmazott papok otthon mondhatják a misét, nagyon kedves baráti körben az ebédlőasztalnál egy ilyen rögtönzött oltárt építettünk fel, és ott mondtam a szentmisét, nem csak magamért, hanem az összes barátaimért, ismerőseimért, és a fele barátaimért, és Jézusra bíztam, hogy ő ossza szét a szentmise gyümölcsét az ő belátása szerint.
Atya Chicagóban is ellátta a magyar közösség lelkipásztori feladatait, és a magyar konzulátus is megtisztelte személyes látogatással a születésnapja alkalmából.
Igen, nagyon kellemes meglepetés volt. Egy emlékiratot is adtak, amiben elég részletesen közölték a tevékenységemet, és arra is utaltak, hogy milyen nehézségek Ádám vergődtem át a második világháborút.
Erről mondaná néhány rövid gondolatot?
Tudták azt, hogy Szombathelyen születtem 1929-ben. Azt is tudták, hogy nyugatra menekültem, és Innsbruck környékén telepedett a családom. Innsbruckban 48-ban érettségiztem, és onnan 51-be kerültem át Amerikába, félig már elkészültem a teológusi tanulmányaimmal. Nagy szerencsére Innsbruckba, a Kanizianumba kezdtem el, aminek a gyümölcsét még ma is élvezem, és áldom azokat a tanárokat, lelkivezetőket, akik segítettek a technológiából átvedlődni a teológiába. Itt Amerikában egy bencés kolostor által létesített szemináriumba fejeztem be a tanulmányimat, 55-ben lettem szentelve, és Veszprém titulusára, de sajnos Magyarországon egyáltalán nem ténykedtem, de itt egy kelet-indiánai egyházmegyéhez lettem beosztva, ahol munkám végéig dolgoztam.
Igen, atya, itt ugye a kelet-chicagói Szent Háromság plébániáról van szó, ahol 45 igen. év, 8 hónapig teljesített szolgálatot, és 2016. október 23-án zárták be a templomot, amely alkalommal megünnepelték a templom 110 éves létrejöttének az évfordulóját. Azon túl pedig nyilván az október 23-ai emléknapot és Alfonz atyának a nyugdíjba vonulását is.
Érdekes volt, mert általában egy templomot nálunk bezártak, mindig az egyházmegye utasítására történt. Nálunk más volt, az egyházközségi tanács kért már éveken keresztül, hogy zárjuk be, mert sajnos híven kifogytak, vagy pedig lementek délre, többnyire Floridába, és mondtam nekik, hogy legalább kitartunk még 110 évet megéljük, és mi kérvényessük az egyházmegyét, amire nagyon boldogak voltak, és mondták, hogy példával szolgáltunk, hogy nem az egyházmegye kapja a szemrehányás, a bezárás miatt, hanem mi kérjük. És a nyugalmazott püspökünk is, meg a vezető püspökünk is megjelent, szép számba voltak, úgyhogy még a templomon kívül is álltak, sokan fájdalmazták, hogy bezártuk, és mondták, hogy hogy lehet, hogy nem vártuk meg, még ők eltemetkeznek, mert onnan számítottak, és megjegyeztük, hogyha többször jelentek volna meg, ameddig még funkcionáltunk, akkor talán a mese másképp fejeződhetett volna be. De minden esetre utána egy ilyen emlék agapén voltunk a Kolumbusz lovagoknál, nagyon kellemesen töltődött el, és nagyon pozitív érzéssel nem temetkezni jöttünk, hanem hogy bevonuljunk a történelem hasábjaiba. És úgy érzem ma is magamat, hogy nem haltunk meg, hanem az örökké valóságba léptünk át.
Fonzi atya, emlékszem, hogy néhány éve, amikor meglátogattam otthonában, érdeklődtem, hogy esetleg ír-e önéletrajzot, sosem fogom elfelejteni a válaszát, amikor azt mondta, hogy nem gondoltam rá, mert hogyha le kéne írnom mindazt, ami történt velem, senki nem hinné el. Most mégis ebből a hosszú 95 évből, ha így visszagondol, miket emel neki, melyek voltak azok a legjelentősebb fordulópontok, amelyek mondjuk úgy, hogy az isteni gondviselést nagyon képviselték az életében?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, és nagyon helyét állja. Meg is mondom miért, mert most nyugalmamban több időm van, hogy reflektáljak a múltról. És éppen, ahogy mondtam akkor, hogy idézte is, hogy az emberek nem hinnék el. Olyan nyilván szemembe ötlik most, hogy végig pásztázom az életemet, hogy tényleg, mint a 23. Zsoltárban van, hogy nem egyedül jártam az utat, hanem ott volt Jézus mellettem. Akkor is, amikor nem éreztem, nem tudtam, és ma is úgy van, hogy mindig úgy érzem, hogy itt van velem ebbe a tényleg, hogy emlékszik rá, gyönyörű kis otthonba, és ebbe a városkába, Whitingba, ahol az életemnek gondolom az utolsó lapjait forgatom a naplomba. Én őszintén mondva nem menném meg is kezdeni egy ilyen önélet rajzot leírni, mert az emberek nem hinnék el. Olyan csodálatos módon segített meg mindig Jóisten, amire a legtöbb ember azt mondja, ez a véletlennek volt a gyümölcse. Ha egy vagy két esetben megtörténik, aláírom. De hogyha egy ilyen hosszú 95 éven keresztül ismétlődik meg, nem lehet elfogadni ezt a magyarázatot. Sokkal mélyebb oknak kell lenni, amiben biztos vagyok benne. Erre például utal az is, pillanatnyilag a lábaimmal komolyabb problémám van, egyensúly biztonságom nagyon kérdéses, a kezeim alig használhatók, de nem imádkozom a Jóistenhez, hogy gyógyítsam meg. Rábízom, amikor rá gondol, hogy akar valamit csinálni, úgyis megcsinálja. Ha kérem, ha nem kérem, úgyis úgy történik, ahogy ő döntök, és idáig semmi okom nincs, hogy kérdőre vonjam az ő bölcsességét és a jó akaratát. Úgyhogy rábízom teljesen, úgy érzem, hogy ez része az emberi életnek. Tudjuk Jézustól, mennyit szenvedett, ez a kis szenvedés részemről parányi visszafizetése az ő szenvedésének értem.
Ezek nagyon szép gondolatok, és atya, idézzük azért ide, hogy néhány évvel ezelőttig szolgált, még a COVID idején is a chicagói kórházban lelkipásztori tevékenységet folytatott a COVID osztályon is a betegek között.
Ennek körülbelül egy éve lett vége, amikor nem a kórházi látogatásaim miatt, hanem egyszerűen én is megkaptam a COVID-et, és 3 hétig olyan voltam, mint akit agyon vertek, és utána egyik probléma a másik után jött, egészen mai napig tartva, úgyhogy még mindig várnak vissza, és hiányzok közülük, mert azt mondták, hogy nagyon ilyen megható személy voltam a gyerekkorom ellenére is, kitartóan, és tényleg szolgálatot teljesítettem, nagyon szerettem a betegeket, mert tudtam, hogy azok szorulnak rá Isten szeretetére a legjobban. És ami érdekes volt, és bizonyos szempontból éltett, hogy nem csak öregeknél találtam meg, hogy betegség nagyon lesújtó lehet, hanem fiataloknál is. És ezért különösképpen örülök annak, hogy ennyi évek keresztül annyi energiám volt, amiről ma is úgy gyakran gondolkozom. Például a becsukott év előtt, 2015-ben, akkor még Szentháromságnál aktív plébános voltam, 183 napot töltöttem a kórházba, és ezek 24 órás inspekciók voltak, és meg tudtam állni a sarat, hogy úgy mondjam, mind a két helyen.
Ez tényleg lenyűgöző, és ugye ráadásul még a chicagói magyar közösségben is szolgálatot látott el.
Igen. És érdekes volt, még egy évvel ezelőtt én még föl tudtam hajtani Chicagóban, ami nagyon meg voltak rökönyödve az ottani hívek, hogy a gépkocsimmal mentem föl, én magam hajtottam a Dan Ryan nevezetű úton, ami állítólag a világ legforgalmasabb útja, minden probléma nélkül. Volt vasárnap a jelen plébánosom itten Whitingba bejelentette a híveknek a születésnapomat, csak humorosan megjegyezte, hogy az egyetlen dolog, amit ő ismer, ami öregebb nálam, az a két kocsim. Két ilyen kombim van, és az egyik állandóan a templom parkolójával leparkolva, hogy ne vegyek föl külön helyet itt a ház előtt. Csak éppen mind a kettő ott volt, mert azzal mentem el a templomba a másik kocsival, amit van az utca előtt. Ugyan mindenki elkezdett nevetni rajta ezen a megjegyzésén. A kocsi 94 és 95 évből származnak, nagyon jó karbantartott kocsik, és sose hagytak cserbe. És olyan boldog vagyok, mert mikor Erdő Biboros úr itt járt Chicago tájékán, a néhai Fáder Vassal együtt kalandzoltuk őt, és többnyire az én kocsimat, mert az volt a legnagyobb a kocsik között. Vittük őt és a kis Rigó püspök atyát, aki a segéd püspöke volt, és ő egy László prelátus urat, és megjegyezte a Bíboros, hogy ez a legkényelmesebb utazási eszköz, ami beutazott, úgyhogy nagyon, nagyon megtisztelve éreztem magam.
És atya, visszatérve így az interjú vége felé, 95 évesen milyen jó tanácsot adna a fiatalabbaknak, hogy hogyan éljenek, mi a hosszú élet titka?
Én azt hiszem, kellene, hogy az emberek felfedezzék, hogy milyen fontos Jézusnak a példája és a tanítása. Szerencsére én nem egy ilyen elveszett útról találtam meg az igaz utat, hanem majdnem azt mondhatnám, hogy az egyik megfelelő előkészület után csúsztam be a másikba. Úgyhogy nem kellett visszafelé vándorolnom az elveszett útról, és mindig voltak, akik emlékeztettek Jézusra. És én ezt komolyan vettem, nem mint sokan azt hiszik, hogy Jézus csak egy mese az embereknek is. Történelmileg kutatják, hogy mennyit lehet hinni, hogy lehet hinni, stb. Én elfogadom, amit az egyház tanít. És rájöttem arra, hogy sok problémától mentett meg, és felkészített arra, hogy ahol meg tudok jelenni, mindig egy kis örömet, egy kis hitet, egy kis reményt tudok az embereknek a lelkébe önteni. Nem azért, mert olyan ügyes vagyok, hanem azért, mert Jézus érezteti, hogy valóban igazat mondok róla, és ő közbelép, és megteszi a munkáját.
Ponzi atya, Isten további áldását kérem az életére, és Isten éltesse nagyon sokáig, és nagyon reméljük tényleg, hogy a centenáriumot is együtt ünnepelhetjük egy ugyanilyen telefonos interjúval is.
Igen, nagyon hálás vagyok, meglátogatott az éteren keresztül. A modern eszközök nem hátrálják, hogyha megértjük az értelmüket, az emberi életnek az örömeit, hanem tudják előre mozdítani. Ezért nagyon hálás vagyok, hogy a pár gondolatot meg tudtam megint osztani, mint ahogy a múltban. És remélem, mert nem annyira a múltnak az emlékein akarok élni, hanem inkább a jövőnek a reményében. Ezért tudom megjegyezni azt is, egy héttel ezelőtt egy esküvőn vettem részt, ahol én eskedtem az illetőket, az egyik tengerpartról, a másik tengerpartról jött össze, és ebbe a gyönyörű templomba, amelyet plébánia templomomnak tudok nevezni, bár nem nincsen hivatalos szolgálatom, hanem csupán egy hívő vagyok, és itten volt. Gyönyörű volt, a fiatalok hálásak voltak, mert lehetővé tettük azt, hogy itten fogadtattak egymásnak örök hűséget.
Csodálatos, hogy még 95 évesen is szolgálja az egyházat, és a híveket, és egyben tényleg szeretnénk megköszönni a Vatikáni Rádió hallgatóinak a nevében is ezt a hosszú szolgálatot az ottani magyar közösség javára.
Annak ellenére, hogy sose szolgáltam Magyarországon a magyar híveket, de örülök neki, hogy a diaszporát felfedezték, és legalábbis, ahogy hallom, az új közeledés az, hogy egy családnak vagyunk a tagjai, és így nem érzem magam, hogy mint idegen szólhatok a magyarokhoz otthon is, hanem úgy, mint igazi testvérük, aki gondoskodik róluk is, ha nem is személyesen, de lélekben.
Isten áldja, Atya, nagyon sokáig, és jó egészséget kívánunk a Vatikáni Rádió hallgatói nevében is.
Szeretettel köszönjük.
Köszönjük szépen.
A 95 éves Skerl Alfonz atyával, a Chicago környéki magyar lelkipásztorral beszélgettünk.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
Napverse. Radnóti Miklós, július. Düh csikarja fenn a felhőt, fintorog. Nedves hajjal futkároznak mezétlábas záporok. Elfáradnak, földbe búnak, este lett. Tiszta testű hőségül a fényes arcú fák felett.
Radnóti Miklós, Naptár, július című versét Baranyi Péter előadásában hallották. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten. 1929-ben és 30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 1930-ban jelent meg első verses kötete, a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult. Radnóti bekapcsolódott Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységében. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták. Két év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet. De a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni. Állandó munkahelyesen volt. 1937-ben Baumgarten jutalmat kapott, és belépett a Magyar Pen Klubban. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy krisztusi korba érvén 34. életével betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolta a politikai megfontolás. A zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett. Lelki igénye, meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak. A foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abdaközség határában lelőtték.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!